Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Különösen azokat szeretném köszönteni, akik ma először vannak itt az Isten tiszteletünkön. Nagyon jó, hogy eljöttetek, legyetek áldottak. Azokat is, akik itt vagytok, de még talán nem döntöttetek Jézus mellett, benneteket is szeretettel köszöntelek, és az a vágyam, hogy ezen a mai alkalmon Isten tudjon szólni hozzátok, hogy meg tudja érinteni a szíveteket, hogy tudjon kijelentést adni arról a Jézusról, akiről mi itt énekeltünk. Láthattátok, hogy ezek mind-mind szerelmes énekek egy szeméről. És talán még nem döntötted el, hogy mi a véleményed Jézusról, de én arra kérlek téged, hogyha így vagy itt, nézzék körül, és nézd meg ezeket az embereket, akik Jézusról énekelnek, akiknek a szíve telve van, túl csordul Istennek a szeretetével, és gondold át, hogy az, amit Jézus az ő életükben megtett, azt meg tudja tenni a te életedben is. És azért vagyunk itt ezen a helyen, azért járunk rendszeresen gyülekezetbe, mert tudjuk, hogy ez az a hely, ahol Istennek a jelenléte meg tud találni bennünket, ahogy Jézus mondta, hogy ahol ketten vagy hárman ott vannak az én jelenlétemben, ott én is közöttük vagyok. És ez az a hely, ahol Isten meg tud téged szólítani. Természetesen Isten tud szólni hozzád akkor is, amikor egyedül vagy otthon és imádkozol, vagy egyedül vagy otthon és Bibliát olvasol, de van egy hely, ez a közösség, az egyház, a gyülekezet, ahol Isten különösen jelen van, és az igehirdetésekben, a dicsőítésekben nagyon személyesen tud hozzád szólni. És nekem nagyon tetszettek, köszönöm szépen, hogy ilyen fantasztikus jó dicsőítő dalokat választottatok ki, hiszem, hogy a Szentlélektől volt. Mind-mind Jézusról szólt. Arról a Jézusról, akiről mi azt valljuk, hogy meghalt a kereszten a bűneinkért. Arról a Jézusról, akiről azt valljuk, hogy feltámadt a halálból, és felment a mennybe, és azóta közben jár értünk, és esedezik értünk az atyánál. És arról a Jézusról szóltak ezek a dalok, aki valóságos változást hozott a mi életünkbe. A megtérésnek a gyümölcseit, az újjászületésnek a gyümölcseit, és tudjuk, mert tudjuk, mert tudjuk, hogy az életünk az övé. És egy nap majd vele fogunk találkozni. És ezért lehetünk olyan örvendező szívűek, ezért üthetnek át ezeken a dalokon is a hívő embereknek az öröme, békessége, és ez az, amit te is megtapasztalhatsz az életedben. Amiről ma szeretnék beszélni, az a gyülekezet, ilyen bevezető után ez talán természetes is, és szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliát az Efézus levél 4. fejezeténél, és a 7. verstől fogom olvasni a 16-ig, és arra szeretnélek kérni benneteket, hogy álljunk fel, így tiszteljük meg Istennek az igéjét. És amit majd jobban szeretnék megnézni veletek, az a 16. vers lesz. Tehát Efézus levél 4. fejezet, 7. verstől. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállott erre a földre, aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Imádkozzunk! Atyánk, hálát adunk neked a te kijelentésedért, és köszönjük, Uram, hogy hittel párosíthatjuk a te igédet. És szeretnénk, Uram, gyakorlatba ültetni mindazt, amit megértünk belőle, és nem akarunk, Uram, kételkedni a te beszédedben, amit örökre elrendeltél a mi javunkra, hanem szeretnénk, Uram, ráállni a te beszédedre, és hittel elfogadni, és örvendezni te benned, ahogy jönnek az áldások az életünkbe, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Ebben a részben Pál apostol egy testről beszél, hogyha figyeltetek, és azt mondja, hogy ez a test az ő hatására növekszik. És a Bibliából egyértelmű, hogy ez a test, ez maga az egyház, és az egyház az egy nagyon különleges hely. Az a hely, ahol Jézus Krisztus a fej. Nem emberi fejünk van, hanem mennyei fejünk van, Jézus Krisztus ez a fej, és mivel ő a fej, ezért a testben, a testnek az életében kell, hogy az ő akarata érvényesüljön. Tehát itt élünk a földön, itt van ez a gyülekezeti szombathelyen helyileg, különböző tagokból áll, de valójában egy akaratot visz véghez, egy akaratot teljesít, ez pedig annak az akarata, aki ennek a testnek a feje. És ő Jézus Krisztus. Nincsen földi feje, nincsen emberi feje, az Istennek az akarata az, ami az egyházon keresztül végbe megy. És azt mondja a Biblia, hogy ez a test, ez növekedik, ez fejlődik, itt vagyunk ezen a földön, most már több mint 2000 éve, azoknak a közösségeként, akik átélték a Jézus Krisztussal való találkozást, azoknak a közösségeként, akik kapituláltak, és azt mondták, hogy Isten legyen az Úr az én életemben. Hogy mindaz, amit ő tett a Golgotai kereszten, az igen és ámen, és ezeket az embereket, titeket, akik Istennek énekeltek ilyen gyönyörű énekeket, akik Istenhez imádkoztok ilyen szép imádságokkal, titeket hívott ki Isten ebből a világból. Maga az a szó, hogy egyház, az eklézia, annyit jelent, hogy a kihívottaknak a közössége. Kihívott bennünket Isten a bűnből, kihívott bennünket a magunknak való életből, és formált magának egy kivált képen való népet. És belehelyezett bennünket, hogy itt mondja az ige, beleillesztett bennünket ebbe a testbe. Azért lehetsz ebben a testben, mert Jézus Krisztus kiválasztott téged. Azért, mert a szívedben ott él az Úr. Ezért tudsz csatlakozni, ezért tudsz áment mondani azokra a dolgokra, amik itt történnek. És ezt a testet, amit te is alkotsz, ezt a fejnek az akarata határozza meg. És azt gondolom, hogy mindnyájunknak helye van ebben a testben. Isten úgy helyezte el a tagokat, itt ebben a gyülekezetben is, úgy helyezett el bennünket, hogy szükség legyen ránk. A te ajándékodra, a te képességedre, vagy itt, ahogy mondja az ige, a te személyes adottságodra szüksége van ennek a gyülekezetnek. Mert ezáltal is épül, ezáltal is növekszik, ezáltal is fejlődik ez a test. Azért vagy itt, mert Jézus Krisztus megváltotta az életedet, behozott ebbe a közösségbe, nem véletlenül vagy itt. Ahogy neked szükséged van a gyülekezetre, ugyanúgy a gyülekezetnek is szüksége van rád. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem sok az, amit én adhatok. Lehet, hogy csak egy mosoly minden reggel, amikor itt vagy a gyülekezetben vasárnaponként. Lehet, hogy ige hirdetésre hívott el Isten. Lehet, hogy apostoli, profétai vagy pásztori szolgálatod van, bármilyen szolgálatod legyen. Szüksége van rád a gyülekezet többi tagjának. Mert Isten így helyezett el, és így tud növekedni Krisztusnak a teste. És a Biblia egy nagyon csodálatos képet használ, az egyházra, azt mondja, hogy az egyház az Krisztusnak a mennyasszonya. Tehát úgy vagyunk mi itt ezen a földön, mint Jézus Krisztusnak a mennyasszonyai, akikért majd egy nap vissza fog jönni. És addig a napig az egyház fejlődik, addig az egyház tisztul, növekszik, egyre inkább, ahogy mondja itt az ige, szeretetben növekedik mindenestől ő hozzá, aki a fej. Ha ma körbenézünk az egyházban, ha ma nézzük akár a saját gyülekezetünket is, még nagyon messze vagyunk ettől. Még nincs egy határozott nem a bűnre, egy gyűlölet a bűn felé, még nincs egy határozott megtisztulás a gyülekezetben, a gyülekezet tagságában. Még nagyon sok minden hiányzik. De Isten azt mondja, hogy eljön majd az a nap, amikor a gyülekezet meg fog állni az ő mennyasszony előtt. És akkor nem lesz rajta, szintén az Efézus levél mondja, nem lesz rajta szeplő, nem lesz rajta sömörgözés, ahogy a Károli mondja, nem lesz semmilyen szennyfolt rajta, telve lesz Isten szellemének az erejével, és telve lesz a fiúnak a dicsőségével, és olyan jelenlétével, ami indokoltá is teszi az Úr Jézusnak a visszajövetelét. És eljön majd az a nap, amikor ott leszünk ő előtte, és ez lesz majd a báránynak a mennyegzője, amikor az ő mennyasszonya elkészíti magát, és ez egy csodálatos beteljesedése lesz az Isten egyházának, a gyülekezetnek ezen a földön. De aztán szeretnék arról beszélni a 16. vers alapján, hogy hogyan fogja össze Isten, hogyan illeszti össze Isten ezt a gyülekezetet, hogy addig is, amíg ezen a földön élünk, addig is, amíg ez a növekedés végbe megy az életünkben, ez a fejlődés, ez a megdicsőülés, talán lehet ezt a szót használni rá, végbe megy itt a földön az egyháznak az életébe, Isten gondoskodott különféle kapcsolatokról és különböző módokról, hogy ez a Krisztus test ezt tudjon növekedni. Azt mondja, hogy önmaga növekedésére, hogy felépüljön szeretetben. Azt mondja a 16. vers, tehát, hogy az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. A Károli fordítás, ezt egy kicsit máshogy, de a lényeget megőrizve adja át. Ez így szól, hogy akiből az egész test szép rendel egyberakadván és egybeszerkesztedvén, az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga felépítésére szeretetben. És engem nagyon megfogott ez az egybeilleszt, meg összeszerkeszt, és összefog. És úgy gondolom, hogy itt Pál apostol egy nagyon jó példát hoz az Ószövetségből, a Szent Sátornak a felépítésénél, és szeretném, hogyha odalapoznátok a Mózes második könyvének a 26. fejezetéhez. Tehát ahogy a Szent Sátor felépült, abban nagyon sok hasonlóság van a gyülekezetnek a felépüléséhez, a gyülekezetnek az összeépüléséhez. A 26. fejezet a Mózes második könyvében, csak kivonatosan szeretnék egy néhány verset olvasni a 26-ból is, meg majd még néhány fejezetből, de azért elkezdem az elején. A hajlékot 10 sátorlapból készítset, sodrott lenfonából, kék és piros bíborból, és karmazsin fonából művészi módon beleszőtt kérubokkal készítesd azt. 3. vers. 5 sátorlap legyen egymással összefűzve, a másik 5 sátorlap is legyen egymással összefűzve. 6. vers. Készítes 50 aranykapcsot is, és ezekkel a kapcsokkal füzesd egymáshoz a sátorlapokat, így lesz a hajlék egészé. Aztán a 11. vers. Készítes 50 részkapcsot, és akaszd a kapcsokat a hurkokba, így fűzd össze a sátrat, hogy egész legyen. Aztán a 17. vers, már a deszkákról, az oldalakról szól. Mindegyik deszkának két csapja legyen, amelyek összekötik egyiket a másikkal. 24. vers. Párosával legyenek egymás mellett, aljától a tetejéig egy karikával összefogva. Aztán a 28. vers. A reteszek középen legyenek a deszkák között, rögzítve azokat egyik végétől a másik végéig. És még lehetne sorolni ezt a felsorolást. Itt arról van szó, hogy amikor Isten kijelenti Mózesnek ott fent a hegyen, hogy milyen legyen ez a szent sátor, akkor elmondja, hogy milyen részei legyenek a sátornak, hogy legyenek sátorlapok, legyenek deszkák, legyenek oszlopok, legyen egy csomó minden, és aztán elmondja azt is, hogy de ezeket össze kell kötni. Ezeket kapcsokkal, reteszekkel, hurkokkal, karikákkal, részkapcsokkal össze kell kötni, és újra visszatérően azt mondja, hogy ez azért kell, hogy teljes legyen a sátor. Azért kell, hogy egészé legyen a sátor. És el tudom képzelni azt a jelenetet, amikor mondjuk Mózes elviszi a tervrajzot azoknak a mesterembereknek, akik elkészítik a sátrat, és hogyha ezek nem lettek volna beleírva, ezek a látszólag apróságok, láthatatlan dolgok, akkor lehet, hogy ez a Becalél, meg a másik mester azt mondta volna Mózesnek, hogy Mózes főnök, figyelj, elolvastuk a tervrajzot, de valami hiányzik. Mert ha csak egymás mellett lesznek ezek a deszkák, ha csak rádobáljuk egymásra azokat a sátorlapokat, akkor mi fogja összetartani őket? Akkor össze fog omlani, akkor annak nem lesz tartása. De Isten gondoskodott, és ő a részletekre is nagyon odafigyel. Amikor kijelentette a szent sátor elkészítését Mózesnek, akkor ezekre is nagyon nagy hangsúlyt fektetett. És azt mondja Isten Mózesnek, hogy arannyal vont be. Arannyal vonjátok be a reteszeket is. Arannyal vonjátok be azokat a kapcsokat, azokat a hurkokat. Ez mutatja, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonított Isten azoknak az összekötő dolgoknak, amik a szent sátort összetartották. És amikor elkészült a nagy mű, és oda vitték Mózest, és megmutatták neki, nagyon tetszik nekem, ez a 39. fejezetben van, esetleg még, hogyha oda lapoznátok, akkor látnánk is együtt. Amikor bemutatták Mózesnek ezt a szent sátrat, akkor nézzétek meg, hogy mit tett Mózes. 32. vers. Így végezték el a hajléknak, a kijelentés sátrának összes munkálatait. Egészen úgy készítették el Izrael fiai, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek, úgy készítették el. És bemutatták Mózesnek a hajlékot, a sátrat és egész felszerelését, a kapcsokat, a deszkákat, a reteszeket, az oszlopokat, a talpakat. És még ott utána van egy hosszú felsorolás, hogy mi mindent mutattak be Mózesnek. De én elképzelem ezt a képet, ezek a reteszek, ezek a hurkok, ezek a kapcsok, ezek nem láthatók voltak az elkészült szent sátorban. Tehát meg kellett, hogy mutassák Mózesnek, fel kellett, hogy emeljék azokat a sátorlapokat, hogy Mózes meglássa, hogy az is ott van. Hogy van, ami tartja ezt a sátrat. Van, ami tartja, ami összetartja az oszlopokat. Van, ami összefűzi ezeket a sátorlapokat. És amikor 43. vers, Mózes megtekintette az egész munkálatokat, és megállapította, hogy elkészült, és egészen úgy készítették el, ahogyan az Úr megparancsolta, akkor megáldotta őket az Úr. Nagyon hasonlít ez a teremtés történetre, amikor minden elkészült, és Isten körbenézett, azt mondta rá, hogy íme, igen jó. És a szent sátornál is ez történt, hogy amikor Mózes megnézte, hogy minden a helyén van, minden rendben van, nem fog összeomlani, nem fogja a legkisebb szél is elvinni azt a sátrat, akkor azt mondta, hogy jó, és megáldotta. És nem sokkal később, a következő fejezet, 34. verse azt mondja,
Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő. És az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Istennek a dicsősége azért tudta betölteni ezt a hajlékot, mert a hajlék készen állt arra, hogy az Úr betöltse. Istennek a jelenléte akkor tud a gyülekezetnek az életébe jönni. Istennek a dicsősége akkor tud bennünket itt a gyülekezetben megtalálni, hogyha mindenki a helyén van, minden oszlop a helyén van, és megvannak azok a kapcsok, megvannak azok a reteszek, amik összefogják az életünket. A gyülekezet az nem ilyen individumoknak a helye, a gyülekezet az nem az, ahova eljövünk alkalomról alkalomra, és itt eltöltünk egy rövid időt, és aztán megy mindenki a maga dolgára, megy mindenki a maga életébe vissza. A gyülekezet az egy kollektív hely. A gyülekezet az a hely, ahova téged Isten azért hívott el, és azért illesztett bele ebbe a testbe, hogy kapcsolódjál a te testvéreidhez. Azért hozott el ide az Úr, hogy az életed része legyen az Isten egyházának. Hogy a te saját adottságod is hozzájáruljon ahhoz, hogy a test fejlődjön, hogy a test növekedjen. És Isten nagyon fontosnak tartja azokat a kapcsolatokat, azokat a kötelékeket, amik bennünket összetartanak. És én három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni, de még mielőtt megtenném, azért elmondom, hogy a Biblia beszél elsősorban a szeretet kötelékéről, ami bennünket, hívőket összefog. A Kolossé levél azt mondja, hogy mindenek fölött van a szeretet, ami a tökéletességnek a kötele, ami tökéletesen összefog bennünket. Elsősorban a Krisztus szeretete benned köt össze téged a másik testvéreddel, akiben szintén ott van a Krisztus szeretete. És a te szereteted is az Úr felé, és egymás felé összeköt benneteket. A másik a békességnek a köteléke, erről is beszél a Biblia. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos az egyházban, hogy ne legyenek viszályokodások közöttünk, ne legyenek nézeteltérések, amiket nem tudunk megoldani, ne legyenek sértődések. Kell, hogy a békesség köteléke összefogjon bennünket azért, hogy ez az épület, ez a test, ez egészségesen tudjon működni, és Istennek a dicsősége be tudjon bennünket tölteni. Az a három dolog, amiről igazából csak röviden, de beszélni szeretnék, ez a következő. Ezek a kapcsolatok, amik összefogják a hívőket, az egyiket úgy mondanám, hogy a bizonyságtétel. És itt többről szeretnék majd beszélni, pusztán annál, hogy kiáll valaki ide, és akkor elmondja, hogy mi történt vele, milyen bizonysága van az Úrral. Inkább úgy mondanám, hogy ez az életednek a megnyitása mások felé. Az életednek a megnyitása mások felé. A másik kötél, vagy kötelék, vagy kapocs, az a példamutató élet. Hogy milyen példa vagy itt a gyülekezetben mások számára. A harmadik pedig a buzdítás, a bátorítás. És ezekre szeretnék most kitérni. Az első, az a bizonyságtétel. És az az ige, amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, az a 2 Korintus első fejezetének a legeleje, amikor Pál beszél a küzdelmeiről. Amikor Pál a korintusi gyülekezetet nagyon személyes módon szólítja meg, és beszél azokról a dolgokról, amik őt érték. A harmadik versről olvasom. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ekkora halálos veszedelemtől megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Eddig olvasom. Itt Pál apostol a saját küzdelmeit írja le, és még egy olyan nagy szolgálója az Úrnak, mint Pál apostol, és úgy gondolta, hogy szüksége van a gyülekezetnek az imádságára. Úgy gondolta, hogy szüksége van arra, hogy tudják, hogy milyen küzdelmeken megy keresztül. És ezért mondja a 8. vers, hogy nem akarom, testvérek, hogy ne tudjátok. Tehát Pál megnyitotta az életét, megnyitotta az életének a küzdelmeit a hívők előtt, azért, hogy tudjanak róla. És azért, hogy elmondja nekik, hogy tesók, nagyon nehéz helyzetben voltunk. Szinte már feladtuk az életünket, már nem is reménykedtünk abban, hogy megmaradunk, de Isten akkor szabadítást hozott. És elmondta, hogy így és így vigasztalt az Úr meg bennünket ebben a helyzetben. És Pál tudta, hogy az a helyzet, az a vigasztalás, amivel akkor Isten vigasztalta őket, a Pálékat, az ugyanúgy erős másoknak a vigasztalására is. Az a bátorítás, az elég másoknak a bátorítására. És én szeretnélek arra hívni mindnyájatokat itt, akik a gyülekezetben vagytok, hogy legyen nyitott az életetek. Éljetek nyitott életet. Legyen egy nyitott könyv az életetek. Tudom, hogy ez egy óriási bizalmat követel meg a gyülekezetben. De éljünk úgy, hogy az életünk egy nyitott könyv. Hogy bátran mondjuk el a küzdelmeinket, amiket Istennel átéltünk. Mondjuk el a kudarcainkat, mondjuk el a győzelmeinket, és fogadjuk el. Mert a nyitottság az azt is jelenti, hogy elfogadom, hogyha másoktól jön bátorítás számomra. Másoktól jön vigasztalás az én számomra. Ahogy Pálnak szüksége volt rá, ugyanúgy neked is sokkal inkább szükséged van arra, hogy a te testvéred, aki melletted van, vigasztaljon téged. Ez egy ilyen kapocs, ami összeköt bennünket, hogy megnyitjuk az életünket. És több is van ebben talán. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség lenne, hogyha a gyülekezet tagjai között több barátság lenne. Hogy jobban nyitottak lennénk egymás felé. Egymást meghívni. Egy kávéra, vagy egy vacsorára, hogy legyenek barátaink itt a gyülekezeten belül. Tegnap este a lányunkért mentünk el egy szülinapi bulira, egy másik hívő család tartotta, ők a hídbe járnak, híd gyülekezetébe, és annyira jó volt ott, vagy másfél-két órát, vagy nem tudom mennyit, eltöltöttünk, és csak beszélgettünk, és rácsodálkoztunk arra, meg gyönyörködtünk abban, hogy testvérek között milyen jó kapcsolatok vannak. És azzal, hogy megnyíltunk feléjük, ők is megnyíltak felénk, abszolút nem volt semmilyen felekezeti elhatárolódás, csodálatos volt megélni az Isten jelenlétét azzal, hogy nyitottak voltunk egymás felé. És én szeretnélek erre hívni benneteket, hogy nyissátok meg az életeteket. Szolgáljatok mások felé, és engedjétek, hogy mások is szolgáljanak felétek. És hogyha Isten indít, hívj meg valakit egy kávéra, egy teára. Legyenek meg ezek a kapcsolatok közöttünk. A másik terület, amit szeretnék kiemelni, ez nagyon hasonlít ehhez, ez a bátorítás, buzdításnak a területe, hogyha elolvassátok a zsidó levelet, a zsidó levél szinte teljes egészében erről szól, hogy mi keresztények igenis meg tudunk fáradni. És szükségünk van arra, hogy ilyenkor legyen mellettünk valaki, aki bátorítja az életünket. Két igeverset szeretnék innen felolvasni, az egyik a 3. fejezet 12. versében, 12-től 14-ig. A másik pedig a 10-24 lesz majd. Tehát kapcsokról, kötelékekről, reteszekről, hurkokról beszélgetünk, amiket arannyal vonatott be Isten, mert olyan fontosnak tartotta, hogy azokat a lapokat és azokat a deszkákat valami összetartsa. A gyülekezet, ha nincsenek meg ezek a kapcsok, nincsenek meg ezek a reteszek, amik összefognak bennünket, akkor nem tudja betölteni a szükség, nem tudja betölteni a feladatát. Tehát a 12. vers azt mondja a zsidó levélnek a szerzője: vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. És szeretném itt kiemelni azt a szót, hogy közületek, és azt a szót, hogy testvéreim. Tehát, hogy itt nem a világiakról beszél, nem hitetlenekről beszél, a zsidó levél szerzője itt olyan gyülekezeti tagokról beszél, mint akik most itt ültök ebben a teremben. Közületek. És igen, meg lehet keményíteni a szívet. Nem egyik napról a másikra, egy hosszú folyamatnak az eredménye, amiről itt az ige is beszél, de van a bűnnek egy csábítása, van egy családsága a bűnnek, megtévesztés, a félrevezetésnek a lelkülete az embereknek az életében, és nagy felelősségünk az, hogy ezt észrevegyük egymásnak az életében. És amíg még lehet, addig megállítsuk. Megkeményedhet a szív. Lehet valakinek keresztényként hitetlen és gonosz szíve. Mert közületek és testvéreim, ezt mondja az ige. És még szeretném a 10. fejezetből is azt az ígért részt felolvasni. Azt mondja, hogy ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap, mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmetes várása, amikor tűzlángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Tehát el lehet jutni akár a nyílt, a szándékos vétségig is. És az egymás iránti felelősségünk az, hogy ezt észrevegyük a testvérünknek az életébe. Ha bezárod előtt a szívedet, akkor nem fogod észrevenni. Akkor csak akkor látod, amikor már katasztrófa van, amikor már zuhan. Hogyha emlékeztek arra a történetre, amikor Isten számon kéri, megkérdezi Káint, hogy hol van a te testvéred, Ábel. Hol van a te testvéred, Ábel? Persze Isten tudta, de mégis megkérdezte tőle. És akkor tudjátok, mit válaszolt Káin? Azt mondja, hogy hát mostani fordítás szerint talán úgy lehetne, mi közöm hozzá. Minden lépését számon kellene tartanom? Miért gondolod ezt, Isten? Őrzője vagyok az én testvéremnek, ezt mondja a mi fordításunk. És a válasz egyértelmű, igen, az vagy. Igen, felelős vagy a testvéredért. Felelős vagy az ő hogy létéért. Minden lépéséért. Hát valahol igen. Igen. Kell, hogy meglegyen, és amivel te tudod bátorítani őt, az az Isten igéje, az Istennek az ígéretei, a te látásod őróla. A Biblia azt mondja, hogy bátorítsátok, buzdítsátok egymást a szeretetre, a jó cselekedetre, hogy ne hagyjátok el az összegyülekezést. Hogy ne vétkezzünk szándékosan. És szeretném ezt a szívetekre helyezni ebben az ige hirdetésben, hogy felelős vagy a te atyád fiáért. Felelős vagy a te testvéredért. Az ő hogy létéért. Felelős vagy. És a harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, ez pedig a példamutató élet. A Filippi 3.17 lenne ehhez egy ige.
azt mondja, hogy Pál apostol, hogy legyetek a követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk nektek. Sőt, itt Pál azt mondja egy másik fordítás szerint, hogy legyetek az együtt követőim, hogy kövessétek Krisztust úgy, ahogy tőlem látjátok, meg azoktól látjátok, akik úgy élnek, ahogy mi élünk. A gyülekezetben, a hívő életben szükségünk van arra, hogy lássunk példákat magunk előtt. Hogy legyenek ilyen húzó emberek a gyülekezetbe, akiknek az életére felnézhetsz. És röviden csak összeszedtem egy néhány példát a saját életemből, hogy az életem különböző szakaszaiban milyen fontos volt, hogy legyenek előttem példaértékű emberek. Annak idején, amikor megtértem, akkor egy nagyon lelkes, tüzes gyülekezetbe tértem meg, és volt egy jó néhány olyan ember, akik előttem jártak a hitben, a lelkész is, meg jó néhány olyan egyszerű tagja a gyülekezetnek, akiknek az életére úgy tekintettem, hogy te jó ég, Uram, szeretnék én is így élni. Uram, hogy szeretném olyan módon megélni az én hitemet, ahogy ő megéli. Hogy olyan előmenetelem legyen a hitnek a dolgaiban, az Istennel való járásban, ahogy tőle látom. És elmondhatom nektek, hogy az életemben az az időszak egy nagyon döntő időszak volt a fejlődésem szempontjából, az Isten igéjével való jó kapcsolatom szempontjából, mert voltak akkor olyan emberek, akikre felnézhettem. És szeretném megkérdezni, hogy vagyunk itt a gyülekezetben olyan jó példák, hogy mondjuk aki bejön elsőre, vagy még fiatal a hitben, hogy az életünkre úgy tud tekinteni, hogy én szeretném úgy követni az Urat, mint ahogy ő. Szeretnék olyan lelkes lenni. Szeretnék olyan szent lelkes lenni, mint amilyen ő. Szeretnék olyan áldott lenni, mint amilyen ő. Szükségünk van egymásra. És nem csak, hogy számunkra legyenek példák, de szeretném azt is, hogy te magad legyél példa. Amikor elküldte Tituszt Pál apostol Kréta szigetére, hogy válasszon ki vezetőket, tegye rendbe a dolgokat, akkor azt mondta Pál, azzal indította útnak, hogy keres közülük való embereket, akik példaképek. Keres olyan embereket, akiknek az élete a többiek előtt példa, és azokat tedd vezetővé a gyülekezetbe, hogy legyen kit követni. Hogy legyen kit követni. És azt mondta Titusnak, hogy sőt, te magad legyél példa számukra. Szeretném megkérdezni, hogy az életünk mennyire példa mások előtt. Szeretnénk ugye azt, hogy a gyülekezetünk tele legyen lelkes keresztényekkel, olyanokkal, akik égnek az Istenért, a te életed fogja felgyújtani azt a szikrát bennük, azt a tüzet bennük. Ahogy látják a te életedet, és azt fogják mondani, hogy ez kell nekem is. Ez kell nekem is. Aztán szeretnék még egy példát hozni, ez kint Kárpátalján történt az ukrán maffiának az egyik nagy ágyúja, hogy így mondjam, egy nagy darab srác, aki Budapesten mindenféle betöréseket, meg rablásokat követett el, bekerült a börtönbe Magyarországon, leülte a maga 5 évét, és amikor utána kiutasították az országból, és visszament Ukrajnába a saját helyére, akkor a határon a maffia várta, mindent megkapott volna, azt elfelejtettem mondani a legfontosabb, ott a börtönben megtért. A börtönben valaki szolgált felé az evangéliummal, aki szintén ott volt, de ő is megtért a börtönbe, és elkezdte ő is követni az Urat. És aztán visszament Ukrajnába, a maffia várta őt tárt karokkal, és ő azt mondta, hogy nem. Én ezzel az életemmel leszámoltam. Nekem Jézus fontosabb, mint a gazdagság, fontosabb, mint a nők, fontosabb, mint a világi karrier. És azt mondta, hogy nem. És hónapokon keresztül, gyakorlatilag nyomorúságos körülmények között élt, és elment egy ottani keresztény gyülekezetbe, ahova mi is jártunk, abban az időben a feleségemmel, és ott a pásztor
maga mellé vette. Tehát elmondta neki, hogy megtértem, szükségem van arra, hogy valaki vezessen engem az életben, ebben a keresztény életben. És a pásztor maga mellé vette, és több hónapon keresztül gyakorlatilag együtt élt vele. Együtt élt szinte vele. És mindenben előtte járt, és mutatta a példát. Mutatta, hogy milyen a keresztény élet. És ma ez a srác a gyülekezet második vezetője. Ige hirdető, alkalmakat vezet ott kint Beregszászban. Miért? Azért, mert volt valaki, aki felkarolta őt. Volt valaki, aki példával járt előtte, és vezette őt a hitnek az útján. És úgy gondolom, hogyha ez nem lett volna, akkor lehet, hogy ma nem lenne a gyülekezetben. Mert a világnak nagyon erős a vonzása. A világnak nagyon-nagyon erős a vonzása. És neked is, meg nekem is szükségünk van példákra az életünkben. És azt mondja a Zsidó Levél 13.7, ezt még gyorsan felolvasnám, ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek a hitüket. Az a jó, hogyha gyülekezetben olyan vezetők vannak, akiknek az életére fel lehet nézni. Akiknek az élete vége, az egy csodálatos példa, hogy ahogyan ők megfutották a hitnek a harcát, a küzdelmeit, és az Úr megáldotta őket, és mai napig itt vannak köztünk, és látjuk az életükön az áldást. Ez egy nagy bátorítás nekünk, akik még sokkal messzebb vagyunk a hitnek a pályáján. Ez bátorít bennünket arra, hogy mi is megmaradjunk az Úrban. Hogyha Facebookon ismerősök vagytok, akkor tudjátok, hogy elindítottam annak idején egy oldalt Reinhard Bonnkénak a rövid magyarázataival, napi gondolatok Reinhard Bonnkétól, ez a reklám helye, és ez az ember 73 éves, egy német igehirdető, aki az életének a nagy részét Afrikában élte le, óriási tömegek előtt, persze egy-két emberrel kezdte, aztán óriási tömegek előtt szolgál mind a mai napig, és nagyon bátorító üzenetei vannak, és az ő élete például számomra egy ilyen példa, hogy lehet 73 éves korban is buzgolkodni az Istennek a dolgaiban, és lehet ennek az embernek az élete egy óriási példa. És azt szeretném csak röviden összefoglalni, hogy ahogy Isten sátornál gondoskodott arról, hogy legyenek olyan részei ennek a sátornak, ami összetartja az egész építményt, hogy meg lehessen áldani, hogy Istennek a dicsősége meg tudjon jelenni, ugyanolyan módon Isten a gyülekezetben is gondoskodott ilyen kötelekről, ilyen reteszekről, ilyen hurkokról. És ő azt akarja, hogy éljünk ezekkel, hogy össze legyünk kapcsolva. Akár úgy, hogy megnyitjuk az életünket egymás előtt, szeretetben, őszinte lelkülettel, akár úgy, hogy bátorítjuk és észrevesszük a testvérünk életében, ehhez bátorság kell, meg nagyon sok bizalom kell, de észrevesszük a testvérben, hogyha valahol eltért az Úrnak az útjától, vagy elindult egy rossz folyamat az életébe, hogy elég bátor vagy, hogy ilyenkor szóljál, vagy elég bátor vagy, hogy aki szól neked, annak elfogad, hogy tényleg valami nem stimmel. És Isten adott példaértékű embereket. Bár azt kívánom, hogy bárcsak mindnyájan példák lehetnénk egymás számára. A hitben, az Isten jelenlétében. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy a te igéd igazság, és köszönjük neked, Uram, hogy te magad vagy a legnagyobb bátorító. Te magad vagy az, aki legjobban tudsz buzdítani bennünket. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a legnagyobb példa a mi számunkra, a te áldozatod, hogy a keresztre mentél, hogy meghalljál minden emberért. Köszönöm neked, Jézus, és szeretnék így élni én is, mint aki leteszi az életét, és az életét teljes egészében rád bízza. Atyán, köszönjük neked a szombathelyi gyülekezetet. Köszönjük neked, Uram, minden egyes tagját, és azokat is, Uram, akik érdeklődők, azokat, akik már hosszú-hosszú ideje, Uram, itt vannak közöttünk, és valami vonzza őket közénk. Kérlek téged, Úr Jézus, hogy te magad, aki a fej vagy, építsd ezt a gyülekezetet, hogy szeretetben, Uram, tudjunk épülni. És imádkozom azért, hogy minden egyes tag saját adottságát hozzá tudja adni ennek az egyháznak, a gyülekezetnek az építéséhez. Köszönjük a te jelenlétedet. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.